Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Amen. Máté evangéliumából olvasom, a 6. fejezetből Istenünk igéjét, az 5. verstől a 15. versig, foglaljon helyet a gyülekezet. Máté evangéliumából a 6. fejezetből, 5. verstől olvasom a 15. versig. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy tanítasz bennünket a mai napon is. Köszönjük mindazoknak a hűségét, akik eljöttek és itt vagyunk a te házadban. Add meg, hogy ez a hely az imádság helye legyen, ahol veled találkozunk, ahol lelkünket, egész bensőnket tudjuk megnyitni, úgyhogy te előtted legyünk, tőled tanítást vegyünk, erőt, add, hogy mindaz, ami most bennünk van, tudjon elcsitulni, és tudjuk eléd hozni valóban lelkünket. Oly sok gondolat, érzés, annyifajta indulat van a mi szívünkben, add, hogy ezek lecsendesedjenek, és most te legyél a középpontban. Kérjük tehát, taníts meg minket bemenni a mi belső szobánkba, taníts meg bennünket megszólítani téged, és meghallani a te hangodat. Jézus nevében kérjük, hogy légy jelen közöttünk. Amen. Máté evangéliumából a 6. fejezetből a 7. és 8. verset olvasom. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Foglaljon helyet a gyülekezet. Következő istentiszteleteken, illetve a mai istentisztelten a mi atyánkot fogjuk végigvenni. Most még kezdeti köröket fogok futni, és utána fogunk majd rátérni a mi atyánk konkrét kéréseire. Úgyhogy nézzük meg akkor az imádsággal kapcsolatban, vagy a mi atyánkkal kapcsolatban milyen dolgok jönnek elénk. Ezáltal gondolom, hogy közelebb fogunk jutni az imádság lényegéhez, és mégiscsak ugye az az egyik legfontosabb területe az életünknek, amikor mi találkozunk Istennel, azt hívjuk imádságnak. Tehát így is mondhatnám, amikor találkozol Istennel. Tehát itt már nem a formát emelném ki, nem azt, hogy rakjuk a kezünket, vagy hogy mit mondjunk, és hogy nem az az imádság, hogy most a szöveg határozná meg, vagy a kimondott szó határozná meg az imádságot, vagy mondjuk a hely határozná meg az imádságot, hanem az, hogyha amikor te találkozol Istennel, akkor te az imádság állapotában vagy, vagy amikor keresed őt, amikor megszólítod, és az bárhol lehet. Természetesen a templom azért jó, mert ez a hely erre van felszentelve, és már több generáció óta ezt a helyet imádság alkalmával használjuk, és itt már rengeteg imádság elhangzott, rengeteg igehirdetés, és több ember már ide járt egész életében, és ennek a helynek ilyen szempontból megvan az ereje. Így megkülönböztethetünk helyeket, ahol mondjuk emberek imádságban ugye többet itt jártak, és minden helynek van egy légköre, és ahol könnyebben tudunk akár közösségben lenni. Illetve hát fordítva is történhet, gondoljunk például Jézusnak ugye arra a történetére, amikor fölmegy Jeruzsálembe, és akkor ugye felháborodik, hogy az imádság házából mi lett. Hogy ugye a közösségi tér, ahol Istenhez imádkozunk, vagy Istent keressük, ott egy más valami történik. Ugye ott abban a történetben, amikor a pénzváltók asztalát felborogatja Jézus, ennek egyetlen egy oka volt, pont ez, amiről itt beszél, hogy az imádság és az Isten elé járulásnak az alkalmakor semmi más nem kerülhet előtérbe, és nem akadályozhatja az embereket, és nem vonhatja el a figyelmünket. Na nézzük meg akkor bevezetésképpen, amit itt az imádsággal kapcsolatban Jézus mond, illetve amit én is szeretnék mondani még az imádságról. Ugye itt Jézus figyelmeztet bennünket a képmutatásra, vagyis arra, hogy az imádságnak kialakultak olyan formája, amikor nem az volt a lényeg, hogy én milyen közösségben vagyok Istennel, hanem az, hogy mások mit látnak. És az imádság a kívülvalók irányába szólt. És az volt az igazi imádság, amikor mindenki látja azt. És ezzel szemben Jézus arról beszél, ami titkos imádság, amely elrejtett, amely a belső szobában van, illetve arról is beszél, hogy az emberek úgy imádkoznak, hogy úgy gondolják, ha sokat mondják, ha többször mondják, hogyha szent helyen mondják ki azt, amit mondanak, akkor annak nagyobb ereje van, és biztos, hogy Isten jobban meghallja azt. De egyébként azt mondja Krisztus, hogy nincs kapcsolata az imádság bőbeszédűsége és a meghallgattatás között. Sőt, azt mondja, hogy ugye az örökkévaló Isten tudja, hogy mi mit kérünk, és majdhogy nem azt mondja, hogy még kérned sem kell, mert ő igazából tudja, hogy mire van szükséged. De neked pedig arra van szükséged, hogy odajárulj az Isten elé, és igazából az imádságnak ez a szüksége, hogy nekem van rá szükségem, és azért jó az imádság, hogy én Isten elé járuljak, és találkozzam vele, mert nekem meg Istenre van szükségem, bármennyire is úgy tűnik, hogy sok minden másra. De az imádság pont azért jó, mert nekem van igazából Istenre szükségem, Isten pedig tudja, hogy nekem mire van szükségem, és ő megadja azt. Tehát látjuk az átfedéseket, hogy igazából az imádság mindig helyre tehet bennünket abban, hogy a legfőbb dologra, vagy legfőbb jóra, amikor szükségünk van, akkor Istenhez mehetünk, és ő az, aki igazából be tudja tölteni az életünket. És aztán pedig, amikor teljesíti, vagy megadja, amit számunkra kirendel, abban láthatjuk az ő személyes vezetését. Nem mindent úgy ad és akkor, és nem mindent olyan mértékben, de mindig annyit, hogy elég legyen az a mi számunkra, és megelégedjünk. És ebben is érezhetünk egyfajta bölcsességet az Isten vezetésében. Hogyha a mi atyánkra gondolunk, akkor ugye láthatjuk azt, hogy ez egy sokat ismételt formula, mert minden Isten tisztelten elmondjuk, ugye az Úr Jézustól tanult imádság. Ez azért is jó, mert ad nekünk lehetőséget arra, hogy Jézus gondolatait újra gondoljuk, És mégiscsak tőle származó imádság, amely, hát, ha így nézzük, akkor az egyik legszentebb és a legtöbbet ismételt jézusi tanítás, amely majdhogy nem már személyesre is vált bennünk, mert mi is megtanultuk, és mi is elmondjuk, és ilyen értelemben valamilyen mértéket ad nekünk, mert amikor elmondjuk ezt az imádságot, akkor érezzük, hogy, tehát ezt az Úr Jézus mondta, akkor valahogy ilyennek kell lennie egy imádságnak. És ebben van igazából a lényege az Úr Jézustól tanult imádságnak, hogy egyfajta mintát ad arra, hogy hogyan imádkozzunk, hiszen ez volt a nagy kérése a tanítványoknak, hogy most hogyan imádkozzunk, hát nem tudjuk, hogy hogyan kell. És ebben akart ugye Krisztus útmutatást adni, hogy hogyan imádkozzunk. Tehát minden városnak régen megvolt akár a saját mértékegysége, amely abban a városban érvényes volt. Most Isten országát tekintve Jézus megadja azt a mértéket ezzel az imádsággal, hogy mi az a mérték, ami érvényes az Isten országában. Azt az alapegységet, ami mondjuk így is mondhatom, hogy az imádság méterrúdja, vagy amihez nagyjából mérhetjük magunkat. Ez persze Krisztus nem azért adja, hogy ez megint egy olyan, idézőjelben mondom, üres formaság legyen, amely megint átveszi valahogy az emberektől azt a, vagy megadja az embereknek azt a lehetőséget, hogy na, ezt elmondtuk, aztán már imádkoztunk. Hát ugye minden ilyen kötöttebb imádsággal lehet ez a gond, hogy egy idő után az ember GPS-sé tudja tenni, és utána elmondja szokás szerint. Tehát nem birtokolni kell nekünk a jézusi imádságot, vagy a bizonyos mondatsort, és nem csak elmondani kell, hanem ha úgy nézzük, akkor valahol értelemmel átgondolni és feltölteni tartalommal, mert ez már a mi feladatunk, és nekünk kell ezt az imádságot, ugye Jézus után úgy elmondani, vagy arra törekedni, hogy számunkra tartalommal töltődjön fel, mert akkor különben ez is lehetne egy ismételgetett forma. Tehát pogányok felesleges szó csavarása helyett Jézus ad egy másfajta megközelítést, hogy hogy kell értelemmel, lélekkel és hittel Istent megszólítani, és hogy kell hozzá járulni. A bőbeszédűség elkerülése véget is, de a lényegi kérdéseket érintve, és ezért jó ez az imádság, mert láthatjuk, hogy nagyon fontos információkat mond el Jézus, amelyeket jó tudnunk minden olyan helyzetben, amikor imádkozunk. A másik, hogy Jézus nem azért mondta ezt az imádságot, hogy GPS-sé váljon és hogy unalmas legyen, hanem pont azért, hogy amikor GPS-sé válunk, vagy amikor megkísért bennünket az imádságban az, hogy nem tudjuk, hogy hogyan, vagy kihez, akkor ad egy mintát, amivel azonnal megérkezhetünk abba a lelki világba, ahol Istent megtalálhatjuk, és megszólíthatjuk. Tehát nem azért van a mi atyánk, hogy lélektelenül ismételgessük, és nem azért, hogy mondjuk méterrútként használva hadonásztunk vele, azért sem adta Jézus, hogy csak így lehet, és ezekkel a szavakkal lehet imádkozni, és mondjuk megítéljük magunkat, vagy másokat ezzel, de azért adta, hogy koncentráltabb legyen az imádságunk, Istenre figyelőbb legyen, és hogy mit jelent az, azt megmutassa. Az, hogy legyen benne egy olyan belső figyelem, ahol önmagunkat át tudjuk adni, mint ahogy Jézus is mondja, menj be a te belső szobádba, és ott imádkozzál. Ebben van egyfajta önátadás, és azt valahogy tanulni kell az embernek, hogy hogy kell önmagamat odaadni annak a pillanatnak, amikor Istennel vagyok. És benne van az elragadtatás is, mert amikor imádkozom, és már én a mennyei atyával kezdem az imádságot, és úgy kezdem, hogy mi atyánk, abban már azért van egyfajta személyesség, egy személyes elragadtatottság állapota, hogy én meg tudom szólítani az Istent, mint egy szemét, és ez nem is annyira egyszerű az embereknek, és sokaknak ez küzdelem, megszólítani az Istent, kimondani az ő nevét, és hogy az imádság kezdőpontja ugye az, hogy megszólítjuk az Istent személyesen, kimondjuk a nevét. Ebben benne van az lelki örömnek is a kifejeződése, és az, hogy ha már megemlítjük az Isten nevét, akkor már az ő jelenlétébe kerülünk. Ez ugye Jézusnál is szerepel, hogy amikor imádkozott, akkor mondta, hogy én megismertettem a te nevedet az emberekkel, és megtanítottam nekik, hogy te ki vagy. És ez volt az egyik legfontosabb feladat a Krisztusnak, hogy megismertesse az ő nevét, mármint Isten nevét, és ezáltal az emberek valósággal, teljes szívükkel tudjanak majd Istenhez eljutni. Tehát meg kell tanulni imádkozni, föltehetjük akkor a kérdést. Ugye mondhatjuk azt, hogy imádkozni, megtanulni nem lehet, mert ez valahogy a lélekből jön. Hát most hogy megmondjam neked, hogy te hogy imádkozz, amikor te egy másfajta imádságot mondanál el esetleg, vagy más jön a te lelkedből. Fontos-e az, hogy most megtanuljunk imádkozni, mert az ember szíve tele van úgyis gondolatokkal, és az az imádság, hogyha én kimondom azt, ami a szívemben van, ugye úgy, ahogy van. És szoktuk is mondani, hogy mondd ki Istennek, önts ki a szívedet, és ilyen értelemben van az imádságnak egy ilyen tartalma is, hogy én azt mondom el, ami bennem van az imádságban, és én saját magamat tudom megnyitni, és elmondom a gondolataimat, Isten elé tárom azt. Ennek ugye az a veszélye, hogy az imádság során összetévesztjük, ennek van egy jó oldala, hogy tényleg jó kiadni a gondolatainkat, csak összetévesztjük az imádságot a saját gondolatainkkal. Mert az imádságunk nagy része akkor abból fog állni, hogy mi elmondjuk, hogy mit gondolunk, mit szeretnénk, mit kérünk, és mi, ami bennünk van. Tehát az imádság során saját magunk belső lelki világával fogunk találkozni, és az terjed ki körülöttünk, és összetévesztjük az Isten országát, vagy Istent a saját sóhajtozásunkkal, panaszunkkal, vagy éppen örömünkkel és bánatunkkal, és mindig ugye saját magunknak vagyunk kiszolgáltatva az imádságban. Ha fent vagyunk, akkor pozitív gondolatok jönnek, ha lent vagyunk, akkor pedig ugye sötétebb gondolatok jönnek ki belőlünk. Az imádságnak része ez, hogy elmondjuk, ami bennünk van, de ugye itt is úgy kezdődik az úri imádság, hogy először nem az én dolgaimat teszem előre, hanem először Isten teszem a főhelyre az imádságban, és utána vannak aztán később a kérések, és aztán a későbbi gondolatok. Tehát természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy amikor telve van a szívünk bármivel, akkor nekünk mindenképpen ezt így kell tenni, de mégis ebben az imádságban azért benne van az, hogy tehát nem saját magunk, és nem a saját gondolataink vannak a középpontban, bármennyire is fontosak a mi lelkünk szempontjából, hanem Isten van a középpontban, és ezt a lelkünknek is tudni kell. Bármilyen helyzetben is van. Mert akkor mi történik, ha nem így van? Összekeverjük a mennyet a földdel, mert a földi dolgok kivetítését akarjuk a mennyben, vagy a mennyei világban, és azt akarjuk, hogy amint a földön, úgy legyen a mennyben is. De az imádságnak ugye fordította az iránya, hogy a mennyben úgy legyen a földön is, és itt egy másik út nyilvánul meg, illetve az embert, vagy az ember összekeveri a saját gondolatait az Isten gondolataival, mert az embert is összekeverhetjük az Istennel, mert mi jól elmondjuk, hogy mi mit szeretnénk, és gondoltuk, hogy akkor most jól imádkoztunk. Hiszen elmondtuk, hogy mi van bennünk. Most akkor ez egy jó imádság volt. Pedig önmagában véve lehet, hogy magunk körül járkáltunk, és elmondtuk azokat a gondolatainkat, amik egyébként a hétköznapok világában is. Mert van, és egyetlen egy alkalma nem volt Istennek, hogy megváltoztasson bennünk valamit is, és ugyanabban a gondolatkörben, ugyanabban az érzelemvilágban maradtunk benne. Tehát akkor az imádság nem csak azt jelenti, hogy kiöntjük a szívünket, amivel telve vagyunk, hanem ha már kiöntöttük és ennél maradunk, akkor valamilyen szinten megüresítjük magunkat, és utána pedig kérnünk kell, vagy utána tudunk a kéréseinkkel abba az ürességben, amikor kiöntöttük a lelkünket, akkor föl lehet tenni ugye azokat a dolgokat, vagy lehet kérni Istentől, vagy akkor kell megkérdezni, vagy elgondolkodni, hogy most mit kérjünk. Hogy most hova jutunk, amikor mindent elmondunk. Ugye általában elmondjuk a dolgunk, és utána lezárjuk, hogy ámen. És utána jönne, ha így nézzük még azt, hogy Istent imádtuk az imádságban. Ugye mi atyánk azzal kezdődik, hogy ő van ugye a mennyekben. Szenteltessék meg a te nevet, tehát az imádással kezdünk. Előbb imádni kell Istent, és az ő légkörében lenni, és őt megszentelni a szívünkben, anélkül nem is kezdődhet az imádság. Ez egy nagyon fontos dolog. És ugye amikor ebben a légkörben vagyunk, akkor aztán jöhet a többi, de közben meg ugye figyelnünk kell, hogy ő Isten, és neki van akarata, van rendelkezése az életre vonatkozóan, és az imádásnak egy fontos része az is, hogy az Isten akarata teljesüljön, hiszen őt tekintjük a legfelsőbb lénynek, akitől minden származik, és akit mi azért jövünk imádságunkkal, azért jövünk elé, hogy imádjuk őt. Tehát a legfontosabb célunk mégsem az, hogy mi kapjunk, vagy ez legyen, vagy az legyen, hanem az a legfontosabb célja az imádságnak, hogy őt imádjuk. És ennek a célnak valamilyen szinten, ugye minden imádságban teljesülnie kell. És akkor már lényegében nagyon sok mindent megtettünk, ahhoz, hogy valóban imádkozzunk. Tehát imádságban, az Úr imádságban láthatjuk azt, hogy Jézus azt akarja, hogy először megértsük, hogy kicsoda az az Atya. És az imádságunk kezdetén nem véletlen, hogy őt szólítjuk meg, megérteni, hogy kicsoda Isten, és megérteni, hogy ki ő. Azért imádjuk őt, hogy ebben mélyebbre jussunk. Ebben az ismeretben és megértésben és megtapasztalásban. Tehát Isten félelmébe helyezzük önmagunkat, vagy az eseményeket, és itt a félelem szót jól értsük, tehát nem félnünk kell Istentől, hanem igazából őt a megfelelő helyre tenni, és itt mindig a félelem ez azért volt, ha azt mondja, hogy a legfontosabb helyre tedd az Istent. Tehát ami nekünk nagyon fontos, akkor majd, hogy nem, tehát félelemmel azt mondjuk, hogy na ez, ennek itt kell lenni. Ez nem változtatható meg, ezt nem tehetem lejjebb. Tehát ilyen értelemben félelem, hogy tudom, hogy valami nagyon fontos, és nem szabad megváltoztatni a helyzetét, akár az életemben, mert akkor ugye baj lesz ez a fajta félelem, hogy tudom, hogy ez fontos, és ennek a gondolatnak, vagy ennek a személynek mindenképpen első helyen kell állni. Tehát akkor így nézzük, akkor Isten szavával is kapcsolatba kerülünk, és ez pedig a másik fontos gondolat, hogy ugye az imádsága nem a mi szavainknak a gyűjteménye pusztán, hanem Isten szavának a lehetősége, hogy személyessé váljon a mi számunkra. Mert akár Bibliát olvastunk, akár gondolatok vannak bennünk, nem tudjuk megkülönböztetni sok esetben az emberi szót, az emberi gondolatot Isten gondolatától. De amikor imádkozunk, és belsőleg Istennel vagyunk, akkor letisztulnak az emberi gondolatok is, egy irányba tudnak mutatni, és megjelenik előttünk az Istennek is a képe, most lelkiképpen mondom ezt, és elkezdjük akár belsőképpen is érezni az Isten jelenlét, és ebben a jelenlétben valósággal megszólíthatik az ember. Ugyanúgy, mint ahogy a saját gondolatai megjelentek, ugyanúgy megjelenhetnek Istentől származó ihletett gondolatok bennünk, amikor eszünkbe jut akár Istennek egy igéje, vagy eszünkbe jut saját életünkben végig gondolva a dolgainkat, eszünkbe jut egy Istentől ihletett gondolat, hogy mit kell tenned, hova kell menned, hogyan viszonyuljál, minek van most már vége, úgymond az életedben, és mit kell letenned, mifelé kell tovább menned. És akkor elkezdődik az Isten szavával, vagy lényével való kommunikáció, és Isten is szólni kíván hozzánk. Tudja, hogy mi a mi szükségünk, csak milyen baj, hogy ő nem tud velünk kommunikálni, és nem tudja kinyilvánítani az ő akaratát, ha így mondom, vagy az érzelmeket nem tudja közölni Isten. Mert fontos az, hogy Isten olyan személy, aki érzéseket is tud nekünk adni, tehát akár szeretetét érezhetjük a gondoskodását, vagy akár érezhetjük azt, hogy valamit másképpen szeretne. Tehát nagyon fontosak ezek a belső szavakban nehezen kimondható dolgok, amit ugye az fejez ki, hogy csendben a belső szobában ott vagyunk, és annak van egy intimitása. Istennel lenni az egyfajta intimitást is jelent az életünkben, ami megvalósul. Tehát mit tudunk meg akkor ebből az imádságból? Az, hogy mindenek felett áll egy név, aki egy személyhez kötődik, akit úgy hívunk, hogy mennyei atyánk. Aki minden teremtménynek a forrása, minden létező tőle származik. Egy központi személyiség, aki legmagasabb szinten áll, és egyenes élő kapcsolatba kerülhetünk vele az imádság által, és innentől kezdve izgalmas a történet, hogy én pont azzal vagyok egyenes élő kapcsolatban, aki a leghatalmasabb, aki tudja az én rendeltetésemet is, mindenek felett áll, és van neki is egy országa, mint ahogy nekünk is van itt a Földön, ugye egy országunk, amelynek megvannak a maga törvényszerűségei is. És az, amit Jézus elmond, az mindjárt nagyon fontos, hogy van egy akarata Istennek, amely minden akarat felett áll. Tehát bárki bármit is akar ezen a világon, és bármi is történik, van egy akarat, amely minden felett áll, és ha én azzal az akarattal kapcsolatba kerülök, sőt, még én kívánni is tudom azt, hogy legyen meg az ő akarata, ugye itt a Földön, mint ahogy a mennyben is, akkor valami egészen fantasztikus dolog történik az életben. Azt jelenti, hogy megjelenik az Isten országa a szívemben. Mert ahol az Isten jelen van és megszólítják őt, az a menny. Ahol az ő akaratát dicsőítik és kérik, hogy legyen meg, az a menny. Ahol ismerik őt, az is szintén a menny. Akkor ezért mondja Jézus, hogy bennetek van az Isten országa. Ha ismeritek a mennyei atyát, ha keresitek az ő akaratát, és hogyha megszentelitek őt a ti szívetekben, akkor összeköttetésben vagyunk a világ legmagasabb helyével, amely el van rejtve, mint ahogy a belső szobánk is el van rejtve. A világ előtt el van rejtve a mennyek országa, és nem látható. És úgymond a láthatatlan világban van, de mégis kapcsolatban van mindennel. És akkor rájöhetünk, ha végig gondoljuk így ugye a mi atyánk gondolatait, hogy minden ugye a mindennapi kenyerünk is tőle származik, és aztán megérkezünk ugye a vétkekhez is, a bűnbocsánat ajándékához. Aztán ugye a ne vigy minket kísértésbe gondolata is ott van, de szabadíts meg minket a gonosztól. Tehát amikor már a kezdeti pontokon, hogyha végig gondoljuk és tudatos bennünk, akkor már rengeteget fejlődtünk az imádságban, hogyha ezt a pontot mindig tisztán tartjuk magunkban. Mert észre fogjuk venni, hogy A mai ember nagyon sematikus, és nagyon gyors, és nagyon úgymond SMS-be imádkozik. És ma már az Istennek ezzel is meg kell egy kicsit küzdeni, hogy a mai kommunikáció sokszor az, hogy félszavakból, és akkor arra félszavakat, vagy gyorsan, vagy azonnali útmutatások. És az embereknek esetleg nehéz az, hogy átgondolni, vagy benne lenni nagyobb dolgokban, és az meg már külön misztikus, hogy Isten nem is látjuk, nem is úgy értjük, és nem olyan egyszerű, hogy akár csak kinyitom a Bibliát, és akkor már mindjárt megtudom, hogy mit mond Isten. De másrésztről pedig mondhatjuk, hogy ez védelem. Hát mi lenne akkor, hogy ez ilyen egyszerű lenne? És akkor csak ilyen egyszerűen mi mindjárt tudnánk, hogy mi az Isten akarata. Hanem ahhoz miközben mi várjuk, keressük és imádjuk őt, egyfajta idő is kell hozzá, látásmódunk is változni fog, és nem úgy van az, hogy a világ teremtőjét úgy szögre akarsz, úgy leemeljük, és akkor mindjárt van egy gondolat, hogy na ezt mondja az Isten. Hát az nagyon sokszor inkább az, hogy mi ezt gondoljuk, hogy ezt mondja Isten. Ezért aztán az, hogy előre megfogalmazott szavakat mondunk, akár a mi atyánkban, amikor imádkozzuk, akkor nem azt kell látnunk, hogy egy forma, amit üresen ismétlünk, hanem azt kell látnunk, hogy még mielőtt elmondanánk azt, ami a szívünkben, még mielőtt beleengednénk magunkat abba, ami bennünk van, addig Jézus szaván keresztül át tudunk menni egy olyan belső tisztuláson, hogyha ezeket mind végig gondoljuk és tartalommal feltöltjük magunkat, és ez alapján imádjuk az Istent, akkor mindenképpen eljuthatunk arra az állapotra, hogy vele találkozzunk, és az életünk dolgait ugye megbeszéljük. Tehát előre megfogalmazott szavakban Jézus lényegében kódolja azokat a fontosabb utakat, amelyeket akár külön is választhatunk, hogy most csak a mennyei atya és a menny az, ami fontos nekem az imádságban. Most a mindennapi kenyérről nem gondolkodom, hanem egyedül csak az ő lénye. Tehát lehet külön a lépcsőket is használni, nem pedig végigfutni minden lépcsőn, és egy ajtón sem nyitottunk be. És végig rohantunk mondjuk a mi atyánk lépcsőin, de mindegyik lépcső, így nézzük, van hozzá egy ajtó, van hozzá egy tartalom, és ahova be lehet menni, és ott lehet időzni. Tehát kapunk egy örökséget, amelyet fontos elvennünk, fontos, hogy oda bejárjunk, vagy megtapasztalásokat gyűjtsünk. Aztán kapunk egy közösséget, mert akik ezt az imádságot mondják, azok egy lelki közösség tagjai lesznek. Egyféleképpen gondolkodunk, és jó értelemben, és egyek tudunk lenni abban, hogy Istent milyen képpen és milyen formában keressük az életünkben. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet önállóan imádkozni, megint szeretném mondani. Tehát ezzel Jézus nem bezárta az imádság ajtaját, hogy csak így lehet imádkozni, sőt, fel nem szabadít bennünket, ha ezt elmondtátok, akkor már imádkoztatok. És hogy megnyugtat bennünket, hogy azért nem menjünk be ugye a belső szobánkba, és akkor ott ne kelljen elmondani a saját imádságunkat, hanem ezzel az imádsággal lényegében megadja azt a kaput, azokat a lépcsőket, amelyeken keresztül mindezek megvalósulhatnak. Tehát az önálló gondolatokat nem kell feladni, hanem Isten elé lehet tárni. Csak közben ugye a kényelmes megoldásokat, mint hogyha Jézus elvenné, mert kényelmesebb, most idézelben mondom, a könnyebbik úton járni, akár a bőbeszédűség útján, elárasztom Istent a saját gondolataimmal, kívánságaimmal, vágyaimmal, fájdalmaimmal, de nem jutok el igazából hozzá, csak kérek, úgymond, aztán lezárom, hogy amen. És végig a saját világomban maradtam. Vagy pedig egy formákat használok, és mások előtt, sok esetben történik ez, mások előtt eljátszom, hogy imádkozom. Ugye, de igazából semmi értelme ennek, mondja Krisztus. Mert már elvették a jutalmukat, vagyis magyarul azt mondja, mint azt mondaná Krisztus, hogy hiába imádkozol mások előtt, bármennyit is, vagy úgy, mint ahogy ugye a képmutatók teszik, mert már elveszik a jutalmukat, magyarul nem érkeznek meg Istenhez. Ugye a csendben, vagy a belső szobában elmondott imádságban ott azt mondja, hogy az Atya, aki lát, amit titokban teszel, megfizet neked. A képmutatónál pedig az van, hogy már ők elvették jutalmukat, megkapták jutalmukat. Most annyi a jutalom? Mert most akkor így nézzük. Ezeknek az imádságoknak annyi a jutalma, hogy mások hallgatták. Semmi más jutalma nincsen. Igazából. Nem értékelhető. A mennyek országa szintjén mások hallották, jó volt, szép volt, és igazából nincsen jutalma. És akkor döbbenetes, ha ebbe belegondolunk, hogy elvettük ezzel a jutalmat, és hogy ennyi lenne csak a megoldás, hogy ennyi lesz, ahova eljutunk. A másik dolog, hogy a mi atyánk abban is segíthet, hogy eléggé kreatívak legyünk. Hiszen ha van egy olyan forma, van egy olyan rendszer, amely működőképes, és amely mindig megmutatja a helyes irányt, ez olyan, hogyha iránytünk van, és bárhová is vet az élet tengere, és bárhol is hajózunk, de mindig tudjuk, hogy merre van éjszak, és hogyan kell közelítenünk Istenhez, hogyan kell eljutnunk, akkor mindig megtaláljuk a helyes pontokat az életünkben, ahonnan kiindulhatunk. Tehát ezért szabad ez az imádság a mi atyánk, és másrésztről meg kötött is. Mert amihez köt bennünket, az igazából pont annyi, hogy ne tévedjünk el. Mert a lelki életben, az önmagunk lelki világában el tudunk tévedni, és a saját gondolataink világába érkezünk meg. És mi határozza azt meg, hogy ezt én gondolom, vagy Isten? Meg tudom ezt különböztetni? Vagy honnan tudom, hogy amikor imádkozom, akkor én most Istennel találkozom? Vagy pedig önmagammal egy monológot mondok ki? És nagyon fontos tehát, hogy ne önmagunkért, mint a képmutató is, ne önmaga világát sugározza ki, mert amikor ő imádkozik, akkor a saját világát sugározza ki, és azt mutatja meg az embereknek, hogy ő kicsoda. Hogy ő neki milyen a hite Istenben. Hogy ő hogy tud imádkozni, hogy ő aztán hogy meg tudja most már fogalmazni. Hogy ő már hova jutott el az Isten megismerésében. Az imádságnak nem az a célja, hogy én megmutassam, hogy mekkora a hitem. Vagy hogy meddig jutottam el, vagy mennyi jó gondolatot tudok elmondani Istenről. Mert akkor elvettem a jutalmát. Mert akkor én vagyok a célja és a közepe. De igazából az imádságunknak ilyen szempontból nem ez a célja, hogy önmagunkat tegyük és ismereteinket tegyük a középpontban, hanem pont az a célja, hogy az ismétlés, ha van is az imádságban, az pont azért van, hogy új információkat tudjunk elmondani Istennek, akár önmagunkról, és lehet, hogy nem kell olyan magabiztosaknak lennünk, mint amennyire törekszünk rá. Viszont abban biztosak vagyunk, hogy kicsoda az Isten. És kihez jövünk. És mit tesz ő értünk, mert az egész mi atyánk arról szól, egyrésztről, hogy kicsoda az Isten, mit tesz ő értünk, mennyi mindennel úgymond előttünk jár, és rábízhatjuk magunkat, mert ővé az ország, ővé a hatalom, és végig ő van a középpontban, mi meg tudunk azok lenni, akik vagyunk. Nem kell se többnek lenni, se kevesebbnek. Tehát így tudjuk akkor a mi atyánkot, mint egy formát is használni, és hogyha így gondoljuk végig, akkor egyéni imádságainkat is kezdhetjük, analógiával tesszük a mi atyánk mondataival, vagy el tudunk időzni a mi atyánk különböző mondatain és gondolatain, ahonnan még külön imádságokat tudunk indítani, és rá fogunk jönni arra, hogy sokkal jobb az Istent imádni imádságban, és őt keresni, mint saját magunk gondolatait ismételgetni. Vagy keresni a saját magunk gondolatait, most értsük jól, hogy én most mit akarok mondani. Mert amikor elkezdjük Istent keresni az imádságban, és őrá kezdünk el figyelni, akkor automatikusan magunkról levesszük a figyelmünket, és ez egyfajta szabadságra juttat bennünket. És ezáltal az ember önmagán is túl tud emelkedni, és lehet, hogy másképpen is fogja látni már a saját belső világát, tehát azonnal megnyeri a jutalmát is, mert ezáltal változások indulnak el az életében. Tehát, ha így nézzük, akkor keresztény hitünk, vagy Krisztus követő életünk, és a Krisztustól tanult imádságunk mindig eredeti tud maradni. És ez nagyon fontos, hogy eredeti legyen a mi számunkra. Ezért adott Krisztus egy ilyen imádság mintát a mi számunkra, hogy mindig eredeti legyen, és mindig a helyes alapra épüljön az imádságunk. Tehát, ha így nézzük, akkor nem újat kell nekünk alkotnunk, mert az Isten az régen is ugyanaz az Isten volt, és nem kell, nem tudom, milyen extrát nyújtanunk az imádságban, vagy keresnünk valamit, valami újat, még kicsit egy újdonságra vágyunk, hanem igazából az új pontosan az, hogy ráérzünk az eredetire. De rengeteg új dolog lehet. Most így csináljuk, úgy csináljuk, most ezt változtatjuk meg benne, most azt változtatjuk. Mindig az ember, amikor megfásul valamiben, akkor változtatgat, na most ez így jobb lesz, mert ez most újat szeretnék. És ugye, amikor rájövünk arra, hogy az eredeti, most olyan értelemben az eredeti, ha a gyökér imádság jó, ha a középpontja jó az imádságnak, akkor nem kell az újakat keresni, mert az eredet a fontos. Az eredeti tartalomnak és az eredeti lényegnek az állandó áradása tudja biztosítani azt, hogy minden időben jó az imádság. Az új, az nem tudja biztosítani, mert hogyha az eredettől elszakad, akkor igazából bármilyen formában is tehetünk imádságokat, bármilyen formát is kitalálhatunk, de pont a lényeggel való kapcsolatunk mellett megyünk el. Úgy gondoljuk, hogy a külső formák, vagy változtatások elegek ahhoz, hogy az eredetit felülírják. És igazából úgy tűnik, hogy nem lehet felülírni az eredetit, tehát nem lehet újra pótolni, és semmiféle más dolog nem pótolhatja az eredeti személyességét, és azt a fajta tisztaságot, amit Krisztus át akar nekünk adni. Tehát ezért van egy előre megfogalmazott imádságunk, amely egyrészt mint egy méterrúd, vagy nem tudom, imádság méterrúdja ott van előttünk. Nem azért, hogy belefásuljunk, nem azért, hogy csak ismételgessük, hanem hogy az eredettivel állandóan kapcsolatban tudjunk maradni. Hogy így közösségbe helyezzen bennünket az Istennel, egy nyelvet kezdjünk el beszélni a Teremtőnkkel, hogy fogalmaink valami fajta közös alapról induljanak, ahonnan elkezdhetünk együtt gondolkodni, és tudjuk őt imádni, és hogy egy értelemben legyünk az Istennel. És elkezdjük érteni az ő világát. Ez nem egy magányos dolog, de mégis van egy elvonultság, amiben ezt legjobban intimitásban meg tudjuk tenni, de közösen is lehet imádkozni, még akár hangosan is lehet imádkozni, mert nincs tiltva a Szentírásban, hogy hangosan imádkozzunk. Közös szavaink és üzeneteink is lehetnek, de ezek abból fakadnak, hogy mindannyian egyénileg ismerjük az Istent. És vele meg tudjuk élni az imádságot és a találkozást. Hát ezeket átgondolva nézzük meg mi magunk, vagy vizsgáljuk meg saját ima életünket, és a legjobb tanácsom az, hogy gyakoroljuk. Tehát ezt is, ha így úgy nézzük, úgy lehet tanulni, hogy gyakorlom magamat benne. És ez azért jó, mert van egy mesterem, aki mindig segíthet. Maga Isten segít bennünket imádkozni, és maga Jézusnak az imádsága is egy jó példa, illetve Krisztust is lehet segítségül hívni. És ezért adatik lényegében ugye a vasárnap is, hogy egy nap, amikor Istennel vagy. Mert erről szól a nyugalom napja. A hétnek minden napján végezzük a dolgunkat, és arról szólna a történet, hogy mi lenne, ha egy napig Istennel lennél. És hagynád az ő erőterét hatni, és te pedig abban lennél, és kommunikálnál vele, hogy mi történne veled, ha egy napig Istennel beszélgetnél. Abba persze lehet csönd is, mert nem kell egyfolytában beszélni. És Isten is hallgat a maga tökéletességében. De ha egy napunk van rá, hogy hallgassunk, vagy beszéljünk, vagy figyeljünk, akkor ott biztos történik. És ez benne a szép. Tehát bátorítok mindenkit arra, hogy tegyük meg ezt, és ha nincs persze egy napunk, vagy 10 perc, 5 perc, minden perc jó. És aztán majd rájövünk, hogy 5 perc után majd jó lesz a 10 perc is. Vagy 1 perc után a 2 perc. Hogyha rákapunk az ízére, és az a jó, hogyha ez nem előírás, hanem úgy jön belőlünk. És kívánom ezt, hogy próbáljuk ki, és aztán a személyes tapasztalatainkat gyűjtsük össze, és járjunk az imádság útján. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te a mennyekben vagy, és megszentelhetjük a te nevedet itt a földön, hogy a te országod megjelenjen a mi szívünkben és lelkünkben. Legyen meg így a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is mi bennünk. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket hozzád jönni, és ezen az élő úton járni, amelynek mértékét megadta Krisztus, add, hogy egyszerűen, de mégis tökéletesen hozzád kapcsolódjunk. Kérjük, hogy taníts bennünket, ne csak a saját gondolatainkat elmondani, hanem jelenlétben téged imádni és téged meglátni. Minden imádság lényege a veled való találkozás. Köszönjük, hogy a te szavad is ugyanúgy megérkezik, mint ahogy a mi szavunk is elindul, és kimondjuk azt, add, hogy megérthessük az ige üzenetében, hogy hívsz bennünket, hogy megérthessük a te gondolataidat, és erre időt, erőt, alkalmat is adunk, amikor imádkozunk te hozzád, és veled vagyunk. Köszönjük, hogy erre bíztatsz, és ezt kínálod nekünk, önmagadat akarod adni, nem akarsz kevesebbet, add, hogy ne érjük be dolgokkal, ne érjük be kevesebbel, hanem mi is kívánjuk ezt a belső találkozást. Légy betegeinkkel, add, hogy gyógyuljanak, és szívük, lelkük egészé és teljessé váljon, és a testük is meggyógyuljon. Légy egész gyülekezetünkkel. Imádkozunk azért, hogy akik itt vannak, hozzád eljussanak, és imádkozunk azért, hogy járjanak közénk, és legyenek emberek, akik keresik a te országodat, és közöttünk megtalálhassák azt. Most pedig kérjük, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amen. Áldás békesség.